Én abban azért reménykedek, hogy csapatjátékban mondjuk fejlődik a Fradi, mert ha azt mondjuk, hogy fejlődést? Van egy fejlődést. Én most nem. De hogy a Fradinak nyilván van egy fejlődési íve, ahhoz, hogy ennek közel következő szintre jusson, ahhoz nem tudom, nyilván vagy értékesebb és jobb játékosok kellenek, vagy extra az edzői stábtól is, és ennek a kettőnek szeretném látni legközelebb valamilyen jelét, mert mondjuk ezen a két meccsen egyértelműen egyik se jött ki.
Zicser, avagy kapásból a léc alá. A 24.hu podcastja a top futball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül.
Sziasztok, én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és péntek reggel ülünk itt, délelőtt ülünk itt a stúdióban egy olyan csütörtöki nap után, ahol a Ferencváros hazai pályán 1-0-ás vereséget szenvedett az Olimpiákosztól, így a két meccs alapján 2-0-ás különbséggel, 0 rugott góllal kiesett az Európai Konferencia Liga legjobb 32 csapata közül, pontosabban hát nem jutott a legjobb 16 közé. Két vendéggel készültünk nektek, Hajdú Attila korábbi ferencvárosi labdarúgóval, válogatott labdarúgóval. Szia Attila!
Sziasztok! Tiszteltel köszöntök mindenkit!
És Marosi Gerivel, a Sport24 állandó szerzőjével. Szia Geri!
Sziasztok!
Természetesen a Ferencváros két mérkőzése lesz a téma, és arról próbálunk értekezni majd, hogy törvényszerű-e, hogy tulajdonképpen talán mondhatom azt, hogy tükörsimán kiesett a Ferencváros. Ezért az üvegplafonja a Fradi itt a 32-k között Európa Liga, pláne Bajnokok Ligája, Európai Konferencia már többnyire olyan csapatokkal találkozik-e, amelyeknek a lehetőségei jóval nagyobbak a Ferencvárosinál. No, hogy láttátok ti a mérkőzést így először is?
Hát akkor először a mérkőzés. Igen, tehát nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, és ezek tények, hogy ez a csapat, a görög csapat, az fogalmazunk úgy, ez egy jobb csapat. Tehát, hogyha játékosok értékét nézzük, az több mint a duplája a Fradiénak. Megszámoltam, remélem jól, olyan 7 portugál játékos a keretben.
Na most januárban érkezett egy adag a Portóból, egy kisebb csomag.
10 milliós játékosok, tehát azt gondolom, hogy ez ennek a csapatnak tudásbeli fölénye van. Ez egy dolog. Az, hogy ezt érvényre tudja juttatni, akár a Ferencváros ellen, itt az Üllői út, ez egy másik kérdés, mert nem mindig sikerült ez pont a Fradi ellen sokkal jobb helyen álló csapatoknak. Ez most sajnos a melléket ábrói mutatja, hogy ez sikerült. Tehát ők a tudásokat érvényre tudták juttatni, ez azért volt szerintem, mert nem tudtuk, mivel tudod ezt egalizálni, a lelkesedéssel, az agresszivitással, nem voltunk agresszívebbek, mint ők, nem voltunk lelkesebbek, mint ők, nem nyertük meg a párharcokat, nem nyertünk több párharcot, mint ők, ugye az edző a második labdának hívő, ugye a lepat, nem szereztünk meg többet, tehát gyakorlatilag nem tudtunk ebben jobbak lenni, és így érvényre tudták juttatni ezt a tudásbeli fölényüket. Én a szerencsefaktort is mondanám, mert az mindig kell, tehát az, hogy mondjuk egy ilyen kézre fejelt labdával az első fél időben ugye előnyhöz jutott, és gyakorlatilag onnan már azt nem mondom, hogy esélytelen.
Megfojtották a játékot, igen.
Onnantól ők, az már ott, onnantól már könnyebb játszani. Nyilván nem hagyhatjuk ki az ő edzőjüket, se aki 3 mérkőzés óta irányítja őket, és szerintem jó nekik, hogy őt.
Ezekről majd beszéljünk külön-külön, igen.
De úgy összességében szerintem ezért nem sikerült.
Geri?
Szerintem úgy nagyon nehéz egy ilyen szintről tovább jutni, hogy sehonnan nem jön igazából plusz. Vagy olyan extra, ami mert tényleg egy ilyet hogy lehet megnyerni. Veled van a szerencse, mit tudom én, az első mérkőzésen Varga nem 5 centis lesről indul, hanem. És az ott bemegy, onnan teljesen mindegy, más az egész párharcnak a lefolyása.
Akkor a Fradinak kényelmesebb helyzetben, akkor a Fradinak azon a meccsen mindenki helyzetben van.
De mondhatjuk a kezezést is valóban, hogy az is olyan, hogy ennyi kell most ez, hogy kinek a javára dől el éppen, az sokat számíthat. Nem láttam olyan egyéni teljesítményt, mondjuk azt mondom, hogy még kinti meccsen nyilván dibuszt, de hogy nem láttam olyan egyéni teljesítményt, ami mondjuk így magával ragadta volna a csapatot, nem láttam olyan formát, és a kispadról sem láttam olyan plusz. Na most, ha ezek nincsenek, akkor valószínű, hogy kijön az, hogy az ellenfél jobb, mélyebb a kerete, drágább, erősebb.
Milyen játékosok szálltak be, mondjuk egy Jovetic szállt be a
igen, azt akartam mondani, hogy azért egy viszonylag luxus szint a Fradihoz képest, hogy Jovetic jön a kispadról, kiegészítő emberként. Hát ha semmilyen extrát nem sikerül igazából hozzárakni, akkor ez lesz a vége, és igazából nem is a kiesés ténye az, ami mondjuk nyomasztó lehetett annak, aki kint volt, hanem hogy mennyire esélytelennek tűnt a Fradi ezen a visszavágón, vagy a visszavágó elég nagy részében.
Őszintén szóval nem is tudom, hogy mikor láttam utoljára ennyire esélytelennek a Fradit egy ilyen párharcban. És ez egyébként egyfelől pozitívum is, mert úgy hiszen veretlenül megvívott egy csoportkört egyébként szintén hasonló remek csapatok ellen, vagy legalábbis kettő közülük egyértelműen jobbnak tűnt a Ferencvárosnak. Ferencvárosnál ugyanilyen értelemben keretmélység, játékos érték, bajnokság, stb. Tehát ez tulajdonképpen egy pozitívum is, hogy nagyon sokszor tudja a Fradi fölülmúlni a piaci viszonyokat, vagy tudta fölülmúlni, hát most ez nem sikerült. Attila, említetted azt ezt a 11-est, ennél azért álljunk meg egy kis pillanatra, mert szerintem egyrészt, ha nem is volt kulcs momentuma ennek a mérkőzésnek a teljes mérkőzés, a másik visszavágó mérkőzés összképe alapján, ahogy Geri mondta, én is azt gondolom, hogy elég kilátástalannak látszott a Fradi. De azért ez mégiscsak egy érdekes momentum volt, különösen azért, mert én nehezen tudom értelmezni, hogyha a játékvezető megítél egy szabadrugást az adott szituáció előtt, körbe is fújja, akkor hogy szólhat bele egy azt követő szituációra a VAR, hogy bírálja föl a szituációt. Tehát ő már lefújt egy szabálytalanságot. Jól mondom?
Igen, az ugye befelelett.
Azután az már fölülír mindent, igaz? Ugyanúgy, mint a gólnál, hogyha gól előtt les van, akkor ott csinálhatsz bármit, föl is rúghatod akár az se 11-es, mert les volt, kész. Kifele.
Igen, ez inkább fordítva szokott történni, hogy ami
ez nem bírói hiba? Vagy VAR hiba? Vagy VAR szoba hiba?
Látom, hát nyilván ez egy érdekes fordítva szokott lenni, hogy ami előbb történt és szabálytalan, akkor egészen visszamennek addig a Monumentumig, hogyha onnan ugye tovább mennek, az már egy következő játékhelyzet. Hát ez egy érdekes dolog, nagyon sok minden történik a VAR-nál, nagyon sok, és egyébként szerintem nem vezette rosszul ez a játékvezető a mérkőzést.
Nem, de ez szerintem pláne a 45. percben, vagy 44-ben, ma 45. volt aztán, vagy 43-ban, 45-ben született a gól. Tehát ez szerintem egy, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, az én meglátásom szerint egy mérkőzés befolyásoló játékvezetői, vagy varszoba tévedés. A varszoba nem szólhat rá az én meglátásom, vagy szabályismeretem szerint a fülére a játékvezetőnek, miután már hozott egy ítéletet, egy másfél másodperc múlva, vagy két másodperc múlva történő cselekmény miatt.
Igen, ez logikusnak tűnik, én is így gondolom egyébként.
Geri, te mit gondolsz erről? Mert valahogy ugye a közvetítés alatt is úgy elsiklottak e fölött.
Igen, egyből az volt a
hogy jaj, kéz, és akkor ez biztos 11-es, de hát ott lefújt előtte könyörgöm egy szabadrugást. És még sárgalapot is adott, amit vissza se vont utána.
Igen.
Tehát akkor most mi van?
Mert hogy megtörtént az
igen.
A szabálytás.
Igen, akkor most mi van?
Én annyit mondanék, hogy ezért szeretném, hogy a VAR az indokolhassa a döntést. Ezért lenne tök jó, mert nem akarok így a semmiből azt mondani, hogy fú, ez most biztos VAR hiba volt.
Hanem simán lehet. Én se tudom betűre a szabálykönyvet. Tehát
ezért nem akarok belemenni, és ezért lenne sokkal tisztább, ha mint az amerikai futballban, ugye a pályán levő játékvezető az el tudja magyarázni hangosan a döntését.
A szabálykönyv nem tudom, esetek, ilyen paragrafusa szerint ez fölülírja akkor azt.
Tehát ilyen esetekben pont tök jó lenne. Uh-huh. Zárójel. Oké, de hogy eddigre azért már a Fradinak nagyon nagy mázlia volt, hogy nem volt mondjuk hátrányban.
Persze, tehát azért mondom, hogy nem sarkítottam mondom, hogy mérkőzés befolyásoló, mert valószínűleg utána is begyömöszölt volna.
Igen, tehát erre azt mondom, hogy szerintem bal szerencsés, de nem hiszem, hogy alapvetően befolyásolta volna a meccset.
De én számomra akkor is értem.
Nagyon kíváncsi lennék, kíváncsi lennék a magyarázatra. Most itt nyilván pont nézem egyébként.
De senki nem nagyon tért ki rá, én is végignézegettem a sajtót, lehet, hogy föl kellett volna hívjuk Szabó Zsoltot még korábban. Igen. Na mindegy, meg is teszem majd a adás után, és akkor lehet, hogy születik ebből egy cikk, mert ez engem kifejezetten érdekel. A Fradinak a játékosok mentalitásával, hozzáállásával láttatok bármiféle problémát? Mert én nem, mentek, mint a mérgezett egér. Én inkább azt láttam, hogy egy csapat és egy csapat szerkezet akkor működik jól, hogyha a kellő segítséget kap a kispadtól azon a téren, hogy például hogyan hozza ki a labdát nyomás alatt, nyomás nélkül. És én azt láttam, hogy Mendilibár edző 10 nap alatt olyan fejlődésen vitte keresztül ezt a csapatot, amelyik hát olyan pressinget gyakorolt a Ferencvárosra, mivel ő nem nagyon találkozik itthon a magyar bajnokságban semmiképp, de szerintem még a konferencialiga csoportkörben sem nagyon találkozott ilyennel. És számomra azért volt reménytelen, mert a sok állítólagos ki nem kényszerített hiba, szerintem kikényszerített volt, mert ez volt az ok, ami miatt hibáztak a játékosok viszonylag egyszerűbbnek tűnő passzal, mert állandóan mindenki a saját kapuja felé kellett átvegye a labdát, senki nem tudott ráfordulni, és mindig 2-1-es szituációkba találták magukat a Fradi középpályásai, és többnyire létszámfölényben volt az ellenfél a középpályán. Ti hogy láttátok ezt, túl sok volt a kikényszerített hiba valószínűleg valóban, vagy ki nem kényszerített hibák voltak ezek? Miért nem működött a Fradinak a labda kihozatal és a támadás vezetése?
A miért az egy azért jó kérdés, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel mentek föl, vagy mivel küldte fel ők ezt Stankovics, amit nem tudunk természetesen.
De amikor látjuk, akkor azt látható,
hogy tudjuk. De hogy nyilván bárki, aki nézte a mérkőzést, az teljesen érzékelhető volt, hogy volt egy olyan nagyon fegyelmezett, nagyon jó csapatszintű védekezés az Olimpiákosztól, ami totál bénító hatású volt. Az, hogy és nyilván ez mindenre utána kihatott, főleg támadójátékban. Tehát ami nagyon érdekes volt, hogy a két mérkőzésen összesen volt 1,1-es XG-je a Fradinak, borzalmasan rossz. Tehát az ahhoz képest, ami ebben az idényben a tétmeccses átlaga 2,14. De semmiből, tehát még rögzítőből sem, amiben a Fradi kimondottan jó szabad és szabadrugások szögletek után kialakított hely, abból sem.
Hát 4 kaput eltalál lövés volt, a második mérkőzésen direkt figyeltem, a Varga Barnabás 75. percben fejelt egyet.
Tehát teljesen, de hogy minden a támadó harmadba bejutatott labdák, a lövések távolsága kaputól kitolódott majdnem 4 méterrel, ahhoz képest, ami az idényben az átlaga a Fradinak. 16-oson belül labdaérintés nagyon alul, tehát ha megnézzük egyébként az egész idényben a Fradinak az adatait, az Olimpiákos felni 2 meccs a legrosszabbak között van minden támadó mutatóban
gyakorlatilag. Mindig azt mondom, hogy
igen, most a kérdés az, hogy ez most mennyire a Fradi, és mennyire az ellenfél. Hát én úgy éreztem, hogy benne volt az. Tehát azt éreztem, hogy így annyira megfojtják így. Nem tudom, középpályán teljesen. Nincs hova, nincs minden. Nem tudom, hogy jó ötlet volt-e két csatárra fölmenni, bár nem feltétlenül ezen múlik. Tehát az egy dolog, hogy milyen formációt raksz föl a pályára. De hogy nem tudom, a két csatár meg nem kap kiszolgálást, a széleken meg nem sikerül lejátszani őket. Aztán a végén az lesz az egészből, hogy marad a két belső középpályás, és ott állandóan létszámfölényben nyűzsögnek a görögök. És így valahogy ez hozzájárult ahhoz, hogy egy pillanatra nem tűnt úgy, hogy a Fradi kontrollja alatt lenne a meccs, ami azért hazai pályán biztos, hogy nem ezt szerette volna mondjuk a szakmai stáb.
Mi lehetett az elképzelése Stankovics mesternek azt illetően, hogy mondjuk az első mérkőzéshez képest két helyen változtatott, Szivicset hozta be balszélre, és kvázi két csatárral, vagy egy 9-essel és inkább egy 10-essel, meg Kodró talán egy picikét visszább lépegetett a labdáért, próbált megjátszani.
Hát egy valami felismerhető volt, inkább az első fél időben, azt ugye már az első percekben lehetett látni, egyébként a görögök nem, szerintem nem volt, a második fél elején volt erős pressing, de az első fél időben inkább azt mondanám, hogy úgy megszállták a Fradinak a tér felét.
És de már labda kihozatalnál.
Így van.
Tehát én nagyon sokszor hiszem, hogy 5-6, néha 7 emberrel ott nyüzsögtek.
Létszámban megszállták a...
És ez bizonytalanította el a Fradi játékosokat.
Tehát földön kihozott labda, az gyakorlatilag nem is volt. Innentől jöttek a felívelések. Az olvasható volt az első fél idő elején inkább, még a gól előtt, hogy a felívelt labdát ugye visszafejelve az érkező középpályásnak ment ki szélre, és jöttek a beadások. Ebből volt is 2-3 ilyen. Azt gondolom, ez mindenféleképpen egy menekülő út volt a csapatnak, hogyha nem tudják ki. De azokat is ők szedték fel. Ugye, amiről Stankovics beszélt, hogy ezeket a második labdákat nem szedték fel. Tehát ott is, hogyha azt megszerzük, nem
lesz... Hát ha létszámfölényben vagy, valószínűleg nagyobb százalékkal is szedett fel a labdákat.
Igen, de
az
hogyha
adott területen.
Te átrugod a létszámfölényt, és ugye a visszafejett labdára megy a középpályás, kiteszi, akkor abból alakulhat. De ezeket a felvett labdákat is ők szerezték meg. Ugye azért volt kilátástalan, mert ezzel azért nagyon egyszerű taktikai forma, hogy felivel vissza ki a szél. Be. Tök jó, ez az edzésen is gyakorlatilag orbaszába gyakoroltuk ezt mindig, hogyha nem tudod véghez vinni, mert lefejelnek, leatlétizálnak, akkor nem tudsz belőle. És ezért volt meddő, ezért nem volt esély, mert ezzel sem. Tehát a földön teljesen, tehát abban nem tudtak, 2-3 passz után sem tudtak hátra Dibusznak előre, és nem tudták ezt az egyszerűbb taktikai formát sem megtölteni tartalommal, mert a légi csatákat, ahogy szoktuk mondani, azt ők nyerték, lepatonokat ők nyerték, és ezáltal így sem tudtak támadást építeni a Fradi játékosai.
Mi lehetett az elképzelése támadásvezetés címén a Ferencvárosnak? Én azt láttam mind a két meccsen, amit egyébként az MTK meccsen is, ahol 5 gólt rúgtak, és abból szerintem, ha jól emlékszem, legalább 4 érkezett baloldali beadásból, hogy már Kinyosz befele mozog, Šivić lényegében föllép a 4 védőből középpályára, sőt támadóba, és nagyon gyakran 3 védővel, támadásba átmenetbe 3 védővel állt föl a Fradi 3 belső védővel, és aztán a baloldalról érkeztek a beadások. A jobb oldal az tulajdonképpen, mintha nem is létezett volna, a Fradi jobb oldala. Én ezt kicsit úgy fogalmaztam meg magamban a mérkőzés alatt, hogy mint egy frissen pucolt ablaküveg, olyan átlátszó volt a Fradinak a mind a két mérkőzésen a támadás vezetési elképzelése. Íveljük be, keressük Vargát, mert ő nagyon jól mozog el a védőről, vagy befejeli, vagy berúgja. De hát itt azért mégiscsak a Portónak a egyik kölcsönadott belső védője, 14 milliós belső védője figyelt ott, egy viszonylag jó kaliberű játékos uralta ott a fejpárbajokat is.
Pont azt nézem egyébként Vargánál, csak itt szenvedtem a Weisscoutnak a rendszerével, hogy nála azért arra lehet számítani, hogy nem tudom, legalább olyan 50% körül fogja nyerni a fejpárbajait. Mert egész kiemelkedően jó, fantasztikus az időzítése, ahogy emelkedik, amilyen technikával fejel, és az egész idényben ez ilyen 45% körül van. Tehát fele-felében, hát ott baromi jó egy centertől, akinek a nyakán sokszor ketten lógnak, tegnap 35%, 6-ot nyer összesen, az nem. És egyébként ez nem egy rossz elképzelés, főleg, hogyha érzed, hogy az ellenfél mondjuk jobb, egyszerűen jobb játékosai vannak, hogy leegyszerűsíted a játékot, átrugod őket. Főleg, hogyha van egy ilyen kiemelkedően jó játékosod elől,
hát aki erre teljesen alkalmas. Nagyon jó belső védőnek tűn nekem.
Igen, a probléma az, amikor ezt az egyébként levegőben európai szinten is nagyon jó center is be tudják darálni simán a védők. És mert akkor már nem nagyon marad kiút.
Ahol ez nem kellett.
Igen, és a Porto közben az Arsenalt megveri egy durra.
Ahhoz képest, hogy létszám fölötti elég jó.
Igen. Egyébként az, hogy átlátszó egy taktika, ezt azt hiszem Cruyff mondta még, hogy nem baj, hogyha egy taktika átlátszó, hogyha azt te úgy csinálod olyan pontosan,
olyan ütemben,
akkor tök mindegy, hogy tudják, hogy mit akarsz, meg tudod csinálni. Ez hiányzott, ez a fajta ütem, ugye a megnyert párharc.
Ez a klasszikus Stokesit érted, tudod, hogy régi Stokesit ott mit fog játszani, undorító lesz minden, fölrúgják mindenhonnan a labdákat, tudsz vele mit csinálni? Nem, hogyha jó napig van.
Hát nem, mert a 85. percben olyan fáradt vagy, hogy akkor is jön az ívelés, és azt megnyerik.
A görög lapok egyébként azt írták már a mérkőzés előtt is, hogy Mendilibár 10 napja alatt tulajdonképpen többet fejlődött ez a csapat, mint tavaly augusztus van óta, ugye a másik 3 edzővel együtt véve, tehát 10 nap alatt sóval többet tett hozzá, mint a másik 3, és ezt egyébként én rendkívüli módon sajnálom, hogy ez az edzőváltás hanem 10 nap alatt. Ez rettentő rossz. Már az első meccsen is látott, hogy a második fél időben már másképp játszott a 2 nap után egyébként. És ugye azért azt is ki lehet emelni, hogy mondjuk ez az Olympiakos hétvégén nem pihent, hanem elutazott Szalonikibe a görög rangadóra egyébként, és ott csöndesen gyakorolták ezt a taktikát, és 4-1-re bucira verték a Laukot.
Közvetlen riválist,
és így érkeztek ebbe a mérkőzésbe. Tehát ez egy egyértelműen fölszálló ágba kerülő csapat. Abszolút. Mit tett hozzá Mendilibár ehhez a játékhoz?
Hát, ő azt nyilatkozta, hogy visszaadtam az önbizalmukat.
Na jó, hát ez így nagyon egyszerűen hangzik. Ez körülbelül olyan, hogy hajrá, meg szurkoljunk.
Hát
meg...
az ennyi idő alatt olyan nagyot szerintem nem tud tenni. Az biztos, hogy az ő személyiség és a jelenléte az öltözőben jó. Az, hogy önbizalmat tud adni egy ilyen rövid idő alatt, azt elhiszem. Az, hogy egy alapvető taktikát tudja, mert jó szakember, hogy erre a játékos garnitúrára mi passzol, azt elmondja, az viszont tudni kell, hogy ezek azért 10 milliós, meg 10 millió fölötti játékos, mert értik, hogy mit mondtál.
És meg is tudják csinálni.
És meg tudják csinálni. Tehát azt gondolom, hogy ez így állt össze ennyi idő alatt.
És a 12 nap alatt azért ez elég látványos, hogy oda-vissza persze megnyerik a kieséses meccsüket, és egy bajnoki rangadót nagyon-nagyon simán lehoznak. Egy görög barátom, aki gigantikus Olympiakos drukker, annyit írt tegnap a meccs után, hogy Istennek hála, hogy edzőt cseréltünk.
Igen.
És hát körülbelül igen. És tehát nyilván nem mindig jön be az új seprű, jó seper, de ebben az esetben igaz, meg hogy mondjuk ez az ilyen szintű játékosoknál, az, hogy mondjuk bejössz, van egy Európa Liga győzelmed, nem is a távoli múltban, az azért lehet, hogy valami, tehát olyan hatás, hogy ugye hát elhiszed, hogy hát a csávó ott volt, megnyerte.
Itt volt Budapesten.
Igen,
itt volt Budapesten,
itt volt előttünk,
nyerte meg
konkrétan pár sorral, igen.
őrületbe kergettem Mourinho-t.
És lehet, hogy nem Guardiola, lehet, hogy nem az abszolút top kategória, de az a kategória, amelyik a jelek alapján le tud ülni egy kis padra, és össze tudja kapni a csapatot, és tud egy
ilyen kismillió spanyol első osztályú meccsel a háta mögött. Egyébként nagyon érdekes, ami kicsit távolabbra lépek ebbe a történetbe. Volt egy Funkenhauser nevű kiváló törvívó nő, többszörös olimpiai bajnok egyéniben, aki azt mondta, hogy ha úgy lépsz föl
a... Ez még ugyanaz a podcast?
Ugyanaz a podcast.
Tehát még foci.
Igen. Én azért mondom, kicsit hátrébb lépek.
Milyen durva lenne, ha hirtelen átállnánk vívás, közünk nem lenne.
Bele szoktam keverni néha ilyen egyes valamit. Azt mondta a kedves hölgy, az én említett hölgy, hogy ha úgy lépsz föl a pástról, hogy megfordul a fejedben a vereség lehetősége, akkor szinte biztos, hogy ki is fogsz kapni. És nagyon érdekes volt a mérkőzés előtt Stankovicsnak a nyilatkozata, ami egyébként Manny Libárt méltatta, és azt mondta, hogy az a helyzet, hogy 30 évnyi előnye van tapasztalatban az edzői pályán. És valóban ugye 94-ben volt az első profi csapata Manny Libárnak, 2014-ben Stankovicsnak. Látszott ez a különbség valóban? Tehát ennyire lemeccselte a spanyol edző a Fradinak az edzőjét?
Én azt gondolom, hogy ez akkor jön jól az ilyen tapasztalat, amikor bele kell nyúlni, amikor reagálni kell valamire, ami a pályán történik. Elképzelhető, hogy nagyobb tapasztalattal máshogy nyúlt volna bele, de szerintem ezen a fajta meccsen, ahogy a játékosok folyamatosan vesztették el az önbizalmukat, hogy itt bármit tudják csinálni, ezzel nem tudott volna csinálni semmit.
Én Stankovics... De nem pont itt kellett volna belenyúlni a meccsbe?
Hát...
átalakítani valamit, és nem csak cserére gondolok, hanem...
én úgy látom...
Ha látom, hogy megszállják a középpályát, és létszám fölén vagy folyamatosan, akkor ott valamit belenyúlni.
Én alapvetően úgy gondolom, azt gondolom Stankovicsról, egyébként egy nagyon szimpatikus figurája a labdarúgásnak.
Ez nem kérdés.
Tehát ez egyértelmű. Ugye ő a Cven az Ezdával ért el majd, hogy nem elsőre nagy sikereket, és azt láthatjuk és tudhatjuk, hogy ő a mentalitással dolgozik. Hát ha nem is legfőképpen, de nagyon sokat dolgozik az érzelmekkel, a mentalitással, és ahogy elmondták, az ottani sikereit ugye nyerte a bajnokságokat, aztán nem került fel a főtáblára, és akkor mondott le, de nagyon sikeres időszaka volt, rengeteg gólt rúgtak, rengeteget támadtak, minden szuper volt, és azt gondolom, hogy ezt a fajta mentalitást, amit ő vár a játékosoktól, amit ő sugall is a testbeszédével ott a kispad előtt, ezt ott át tudta adni, végignéztem, hát százalékosban nem tudok mondani, de zömében szerb játékosoknak adta ezt
át. Akik egyébként a szerb istenre, játékos istenre úgy néznek föl körülbelül, mint egyiket a mostani olimpiakos játékosok valószínűleg mendilibára.
Van egy olyan alapvető mentalitásuk, ami az övé, és ez ott nagyon passzol. Tehát nyilván most a Sampdoria, ugye aztán azt mondom, hogy az egyébként is egy olyan zuhanás.
Hát az egy halott buli volt, láthatjuk, hogy a Sampdoria milyen van most.
De itt egy nagyon vegyes összetételű csapatnál, ahol ugye a Fradinál, ahol minden, nem mindenki, de sokan jönnek sokfajta helyről, más mentalitással, más kultúrával nem feltétlenül tudja ezt rögtön átadni. És én ezt gondolom, hogy ő hiába sikerült ez ott a szerb játékosokkal az a hazájában, ez itt, azt nem mondom, hogy nem lehet, de hisz ez biztos, hogy sokkal nehezebb.
Fordítsunk egyet, hogy például Manny Libárnak lehet, hogy ilyen szempontból az megsegített, hogy nagyon erős a mondjuk spanyol-portugál vonal az olimpiákhoz öltözőjében, akiknek valószínűleg egy csomó mindent, akár koncepciókat nem nagyon kell magyar, mert ugyanabból a kultúrából érkeznek. Tehát ez megvan. Igen, lehet, hogy ez bent van. Egyébként annyi még látszik az olimpiákoszon, hogy mondjuk, nem tudom, például a Fortunis látványosan szárnyakat kapott, aki nem. És lehet, hogy ez nem feltétlenül jön gólokban, gólpasszokban, de hogy rengeteg lövés, rengeteg sikeres csel, elkábbi hirtelen kapott elől kiszolgálást, ami nem feltétlenül volt előtte. Tehát a körülbelül körülbelül egy, például meccsenkénti lövései, azok ilyen egyet ugrottak a legutóbbi, amióta jött. Lehet, hogy neki fekszik az, amit csinálnak. De az biztos, hogy mind a téli igazolásaik, mind az, amit Mendilibar hozott, az adott egy pluszt, és a Fradiban meg most nem volt olyan plusz, ami ezt kiegyensúlyozza. Ez szerintem egyébként nehéz ilyen szempontból a magyar csapatoknak, mert mivel lehet? Valaki iszonyatosan jó formában van, az egész csapat menetel, mint amikor a Fradi feljutott a BL főtáblájára. Akkor abban szerintem legalább akkora szerepe volt, ha nem nagyobb a formának és az edzőnek, vagy jön a kispadról. Ezekből most igazából egyik sem volt, és nyilván téli szünet után nem is feltétlenül várható, hogy olyan marha jó formában lenne a csapat.
Nagyon érdekes.
De ez nyilván nem úgymond nem mentség.
Csak hogy a két csapat közti különbséget egy kicsit még jobban bemutassam. Megnéztem a bérköltségét a Olimpiákosznak, egy 2023-as adat szerint 33,6 millió volt a játékosok bérköltsége, csak játékos bérköltség, ami hát körülbelül 13 milliárd forint, az a lényegben a Fradinak tokkalvonóval a költségvetése, talán a Fradi 14-15-nél járhat.
Hát mondjuk az Olimpiákosz szerintem az, ahova mondjuk a Fradi reálisan
tehát akkor az Olimpiákosz jutni. Még nem reggelizett, nem utaztak sehova, nem volt klubház, semmiféle költség, és a 13 játékosnak van a fizetése, éves fizetése 800 ezer euró fölött. 13 játékosnak. Tehát olyan csak hogy lássuk a léptékbeli különbséget, a legjobban fizetett játékosuk egyébként a Gustavo Scarpa, aki úgy megközelítőleg 3,5 millió eurós fizetéssel bír. Nyilván bruttó pénzekről beszélünk, Görögországban is van adózás természetesen. Egyébként a Fortunis 11. ebben a rangsorban, az első görög a csapatkapitánya Fortunis, tehát épp hogy befér a kezdő 11-be a bérek tekintetében. Ez csak ugye az, hogy mekkora a különbség a két csapat lehetőségei között.
Szerintem olyan szempontból egyébként van egy csomó ilyen párhuzam a kettő között, tehát mint az Olimpiákhoz mondjuk népszerűségre is.
Abszolút. Legnépszerűbb,
hatalmas szigálkani, az előfordul azért velük. Hatalmas szurkolótábor, multisportos klubmodell, tehát ugye más sportokban is. Nagyon jelentős tényező az Olimpiákhoz.
21 sportáguk van.
Nagyon eredményes, nagyon nagy.
Ilyen szempont.
És a Fradival szemben mondjuk a Fradi azt mondja, hogy az elmúlt évei olyanok, amikor már rendszeresen visszajár csoportkörbe, most kétszer egymás után megérte a tavasz, hát az Olimpiákosznak mondjuk így visszalapozzuk mondjuk az elmúlt, nem tudom, 30 idényéből, hányat töltött Európai Kupában magas szinten, azért valószínűleg elég jó arányú.
Jó van, nagyobb rutinjuk.
Tehát nem csak arra célzok, hogy amikor a Fradinál az ambíciókat megfogalmazzák, akkor lehet, hogy valami ilyesmire gondolhatnak, hogy legalább, hogy idáig lehetne eljutni szerintem úgy Közép-Kelet-Európából hát maximum.
Ez a szint, ez a játékos szint, amit ugye mondtál, hogy mennyit keresnek, nyilván az értékük is ugye sokkal magasabb, amit megvesz egy klub. Ez az
hát meg
szint,
onnan kapnak kölcsön játékos, igen. Tehát milyen együttműködések, milyen kapcsolati háló tőke van, tehát Porto odaadja neki a 14 milliós belső védőjét, mert éppen úgy gondolja, hogy van nála jobb. Hát azért igen. Úgy...
Csak azt akartam mondani, ez egy olyan szint, hogy megvan a kontraktus, és azt mondják az edzőnek, hogy itt van. És ezt a játékos beteszi arra, és ott megcsinálja. Nem kell azzal foglalkozni, hogy most rossz napja van, nincs rossz napja, most éppen motiválni kell, vagy nem kell motiválni, ugye? Vagy hogy most ez melyik poszt neki a jobb, ezek már olyan jó játékosok, nyilván ezért keresnek, hogy itt nincs kec, mert ebben gyakorlatilag bízhatunk, hogy ez nem egy zsákba macska, ezt tudja, betesszük, működ.
Menjünk vissza egy kicsit a párhuzamhoz, illetve Stankovichoz, mert a mérkőzés előtt ugye Stankovich azt mondta, hogy pokol vár majd az Olimpiákoszra, amire Mendilibar mosolygott egyet, és azt mondja, hát azt mondja, mi onnan jövünk, azt mondja, mi a pokolból jövünk, tehát ez nem lesz nekünk.
Ez azóta, amikor éltem Görögországban,
igen.
És látom az Olimpiákos csarnok sportmeccsen,
hát az
azért nekem kicsi erős volt, amikor a csarnok, kosárlabda csarnokot is sikerült felgyújtani.
Azt azért mindenkinek javaslom, hogy vagy PAOK, vagy Olimpiákos kosár, vagy foci meccset nézzenek meg, hogy milyen az igazi pokol egyébként a Krupa Marinához képest.
De ez jó, ez így, hát nyilván a Stankovich hype-olni akart. Igen, csak bele.
Arra akartam ezzel átkötni, hogy vajon ez a érzelemre, mentalitásra ható edzői szemlélet elsősorban az elegendő-e a Ferencvároshoz. Láttok-e ti bármiféle változást a Fradi őszi játékához képest, amikor én azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolga volt Sankovicsnak, hiszen megérkezett szeptemberben, szerda-szombat ritmusban játszott, hol nemzetközi kupát, hol magyar kupát, hol magyar bajnokit. Tehát tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy nagyon nem tudhatott belenyúlni, zárójel Mendilibár úgy látszik bele tudott nyúlni 10 nap alatt. Majd volt egy 6 hetes felkészülése, és amikor most néztük, akkor azt láttuk, hogy 3 tükör sima győzelem, 2 vereség a kupában, viszont minden meccsen kaptak gólt. Van-e bármiféle változás az őszi és a tavaszi Fradi között? Látszik-e már Dejan Stankovicsnak az úgynevezett kéznyoma szakzsargonnal érve a csapaton?
A nagyon-nagyon támadó játék, a nagyon sok rugott gól, az látszik, 52 gólt rugott most a Fradi, legtöbbet rúgta a bajnokságban, tehát azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen látszik. A kérdésed, hogy ez a fajta az érzelmekre ható elége.
Ezen a szinten, tehát nem a magyar bajnoki szinten mondom, mert
hogy nyilván kell hozzá még azért valami. Ez nem elég, hogy valaki lelkesít. Egyébként szerintem Stankovics ez képes el, és több is van benne. Tehát nyilvánvalóan...
Illetve a stábban.
Így van, a stábban így mindent együttvéve. Tehát szerintem van benne. Én mindenféleképpen azt látom, hogy ezt a fajta támadó futballt, amit az ő nevével együtt ugye hozta, azt meg tudja csinálni. A bajnoki meccseik azok az utóbbi időkben ugye vannak. Nyilvánvalóan, hogyha sokat mész előre, akkor sebezhető vagy hátul, tehát az, hogy most gólt kap, ez...
Csak hát most a Ferencváros pont úgy áll, mint a Bayern München Németországban, hogy nagyon sok gólt rúg, nagyon szép, de hát mégiscsak második.
Na jó, de hát azért az én úgy gondolnám, hogy inkább úgy mondom, nagyon-nagyon meglepődnék, hogy a Pakssal kezdődne az idény végén a tabella, nem az, hogy a Ferencváros 8 ponttal megnyeri.
Oké, én a jelen pillanatot mondtam.
Nem tudom, én...
Hát a Bayernnél jobb helyzet.
A Bayernnél is igen, tehát lényegesen, de hát nincs egy ilyen fél, nincs ilyen félisten focit játszó ellenfél. Igazság szerint nehéz még azért nyilván mérleget vonni, de azt mondanám, hogy én csalódott lennék, ha amikor elkezdődik a következő idény, még mindig nem látom egyértelműen, és még én még mindig nem látom egyértelműen, hogy azon kívül, hogy igen, támadunk, hype van, oda megyünk, ez tök jó.
Sokkal jobb a játékosáron vagyunk. Tehát körülbelül a magyar szinten az igen. Van a Ferencvárosnál, mint az Olimpiákhoz Ferencváros kontrasztban, hogy bejött egy Jovetićit, meg bejön 2-3 olyan játékos, aki a 70 percig nem történik semmi, akkor
de szóval én abban azért reménykedek, hogy csapatjátékban mondjuk fejlődik a Fradi, mert ha azt mondjuk, hogy van egy
fejlődést.
Én most nem. De hogy a Fradinak nyilván van egy fejlődési íve, ahhoz, hogy ennek közel következő szintre jusson, ahhoz nem tudom, nyilván vagy értékesebb és jobb játékosok kellenek, vagy extra az edzői stábtól is, és ennek a kettőnek szeretném látni legközelebb valamilyen jelét, mert mondjuk ezen a két meccsen egyértelműen egyik se jött ki. De hát ez nyilván benne van, hogy egy jobb csapattól kikapsz, tehát az rendben van. Arra azt nem gondolom, hogy sok Fradi szurkoló mondjuk elégedett lett volna attól, amit látott tegnap. És inkább ez lehet figyelmeztető jel, hogy mondjuk hazai mérkőzésen hát igazából sok izgalmat nem sikerült a mérkőzésbe belecsempészni itt a visszavágón. Ez lehet egy kicsit lelohasztó, aztán majd meglátjuk. Most azért megint az, ami előző idényben Csercsaszovnak is volt, hogy erre készültek nagyon, hogy most kieséses meccs. Oké, kieséses meccs kieséssel zárult. Innentől lehet a bajnoksággal foglalkozni, illetve a hazai poronddal. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt például a játékosok motivációs szintjét hogy lehet végig pörgetni, mert a Stankovics nem úgy tűnik, mint aki azt könnyen viseli, amikor a játékosa nem pörög. Lehet, hogy ahhoz lenne egy-két keresetlen szava. De és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ilyen szempontból, hogy játssza végig a tavaszt a Fradi.
Említetted, Geri, hogy lehet, hogy először kezdjük ott, szögezzük le. Tehát a Ferencváros alapvetően szerintem remek nemzetközi szezont zárt, független attól, hogy most bizonyos kritikákat...
Én most megröszörültem a torkomat, nem azért, mert
meg gondolsz, vagy mire?
Arra. Tehát ezt így nagyon elegánsan átlépünk. Tehát tegnap az egész azzal kezdődött, hogy a Fradi elszenvedte az elmúlt 30 év egyik legkellemetlenebb magyar kiesését. Egy sokkal, tehát ha már itt keretértékeket, akkor a Klaksvík valószínűleg távolabb volt a Fraditól, mint a Fradi az Olimpiákosztól. Tehát és úgy, hogy tök egyértelmű vereség volt, tehát még az se, hogy ez teljesen megértemelt volt,
hát hogy
ott kiesett.
Hát jó vereség volt, mint
aztán, aztán remekül vette a selejtezőket, nagyon jól teljesített, szerintem ami igazán elismerésre méltó ebben az idényben, az a csoportkörben, hogy ez egy baromi nehéz csoport volt, és ebből kijött úgy a Fradi, ahogy. az rendben van, és most hát ez a vége szerintem mondjuk legalábbis játékban nekem, alul lehet, hogy én vagyok túl kritikus, alul múlta a várakozást. De azt mondom, hogy ha Fradinak van egy fejlődési íve, ez nem biztos, hogy fölfelé volt az előző idényhez képest.
Na de akkor mondjuk az, hogy a Fradi ugyanaz, most pillanatjának hol tart, hogy inkább egy leszálló ágban lágot láttok ti?
Nem.
Vagy inkább stagnálót,
vagy azt, amit mondta az előbb, hogy a plafonját karcolgatja a Fradi, és innen csak úgy lehet tovább jutni, hogy vannak egészen extra egyéni teljesítményeid, van egy egészen extra edzői teljesítményed, egészen extrém szerencséd van, mindez együtt, vagy hirtelen megnyílnak olyan források, amivel még jobb játékosokat tudsz venni a jelenleginél. Valami kell, hogy ennél
van
is.
Van ennek realitása. Megnéztem azt is, a Ferencváros a 23-24-es idényben 16 játékost igazolt, 9 jött vissza kölcsönből, és hát ez viszonylag nagy számnak tűnik nekem. Szükség van ennyi játékosra a Ferencvárosnak, mármint, hogy ennyi igazolt játékosra, vagy inkább miután a forrás behatárolt, valószínűleg nem lesz duplája a költségvetése a Fradinak egyik napról a másikra, inkább vegyünk két jó játékost vegyünk, két egészen jó játékost, vagy három egészen
ez
jó
érdemes,
játékost.
Ez egy jó felvetés, ez érdemes elgondolkozni, azt gondolom, ez az a szinte a nemzetközi játékos piacon a játékosoknak, amiben bele tudsz nyúlni olyanba, hogy nem jó, nem sikerült. Tehát az, amikor ugye a görögöknek a játékosait és a Portóból jött játékosait mondtad, ott azért már olyan nem zsákba macska.
Tehát hát ez a Budenz például, aki mondjuk nem most jött, az egy zseniális játékos, nagyon jó futballozott.
Ez ott van, azt csinálja, amit tud. Most nyilvánvalóan minden játékosnak van. El kell minden játékosnak, szerintem kell egy olyan edző, egy olyan áttér, egy olyan ötözői légkör, amivel tud alkotni, de ott már nem nehezebb mellé nyúlni. És azt gondolom, hogy a Fradinál is ezért van ennyi játékos, és ezért forog ennyi játékos, mert ezekben nem mindig jön be az, amire gondolsz. Ezek még nem olyan szintű játékosok, bár ugye nyilván a magyar bajnoksághoz képest ők is kiemelkedőek. Ez egy jó kérdés, hogy akkor most akkor kettőt vegyünk, de azok olyanok legyenek. Hogy
elbírja ezt egyébként?
Inkább ezt akartam mondani én is, hogy...
Az a két nagyon jó.
Igen, ez Kovatáb Gábor egyébként mindig azt elmondja, kategóriát és nagyon egyet is tudok érteni, hogy nehéz azért ide csábítani.
Igen, tehát az, aki azonnali szintemelkedést hoz, az nem biztos, hogy leáll veled. Az vagy olyan játékos lesz, akit még mondjuk kiemelsz egy magyarhoz hasonló ligából, vagy viszonylag ismeretlen, tehát
vagy nagyon jó kiszúrja
a scout, belenyúlsz, baromi jó lesz hirtelen, és úgymond fölrobban, és hirtelen megemeli az ázsióját, és húzza maga után a csapatot, de hogy olyan, akiről biztosan tudod, hogy ezen a szinten, hát az nem biztos, hogy még a Fradiba, vagy a Fradiba akkor fog elmenni, hogyha van valami törés esetleg a karrierjében, mit tudom, sérülés után van, vissza akarja építeni, nem számít rá az edzője, de egyébként tök jó játékos, és nem játszik eleget, többet akar játszani, mert egyébként a Fradi azért még azt nem tudja neki kínálni, azt már tudja kínálni, és ez egy tök nagy szintemelkedés, hogy figyelj, gyakorlatilag mi stabilan most már európai csoportkörben játszunk.
Na, ez egy fiatal játékosnak viszont lehet hogy kiugrás, tehát hogyha azt nézzük, akkor is Fradi logikával gondolkozunk, akkor a Ferencváros azt csinálja, azért kell 16 játékost vásároljon évente, mert mondjuk megpróbál 16 lájdunit találni, és abból, hogyha 2-3-at megtalál, akkor jól jár, és azt tudja mondani, hogy nézd meg itt a lájduni példa, meg még tudnánk ilyet mondani, aki nálunk nemzetközi kupába játszott, bajnokságba játszott, 20 Uzuni. Évesen, Uzuni, igen, fiatal, tovább tudott lépni top bajnokságba.
Hát a német Krisztián, amikor elvitte a Liverpool, hát biztos nem találom el a számot, de ilyen 28-adik volt abban az évben az ifi játékosok közül, amit a Liverpool oda megvett, 17 év. És abból aztán, ha lesz egy, aki beválik, akkor lesz, ha nem. Tehát nyilvánvalóan nagyon sokat kell ahhoz, nagyon sok játékost kell ahhoz forgatni és hozni, hogy abból ki.
A magyar közvélemény egyébként, szurkolói lélektan, politikai helyzet, nem tudunk ettől elvonatkoztatni, azt lenyelné például, hogyha azt mondja nál Fradi, hogy hát igazoltam egy játékost 3 millió euró a fizetése.
Ez nagyon nehéz kérdés. Hát ez...
Ugye már Traorénál is karcolgatja szerintem a tűrés határt. Ha jók a zuhany híradós információk, akkor ő közel 1 millió eurót keres.
Szerintem azért, aki nem tudom. Tehát ma futball szurkolónak azt alig, ha kell magyarázni, hogy a magas szinten profiskodó játékos azért a világ legnagyobb részén azért nagyon erősen fizetett. Hát már hogy az országok igen. átlagához két.
Hát jó, csak, szerintem csak ez... mi egy viszonylag sajátos szubkultúrában vagyunk, ahol azért a sport át van politizálva, meg minden át van politizálva. Nagyon sok mindennel például én egyetértek, és támogatom, szeretem a sport támogatását. Viszont van egy másik oldal, amelyik szíve szerint ezt a fát, ami szép csöndesen növekszik lassan, lehet azon vitatkozni, hogy jó ütemben növekszik, vagy rossz ütemben növekszik, lehetne gyorsabban, már régeségen, azt így nagy baltával, meg fűrésszel egyszerre elkezdené kivágni. És hát ugye ez azért óhatatlan, hogy vitát szül, vagy szülhet. Nyújtózkodhat-e a Fradi ezen a téren tovább?
Hát ez biztos, hogy egy támadási felület egy ilyenbe belenyúlni, egy ilyen hatalmas
miközben titkoljuk Magyarországon a fizetéseket, minden egyebet.
Hát erre egy gyógyír van, hogyha működik. Mert hogyha siker van, és bejutsz, és megnyered, akkor nem.
Sikert nem kell megmagyarázni a győzelmet, ugye?
Akkor hát meg tök ott, mindegy, hogy...
Meg ott rá tudsz mutatni, hogy ennyi pénzt szereztünk az UEFA-tól, ez bement a klubkasszába,
mellesleg
ez a magyar futball,
tehát azt mindig elszoktam mondani, hogy az egyetlen klub a Fradi, amelyik az elmúlt 12-3 évnek az állami támogatásával, vagy nevezzük úgy a magyar futball feltőkésítésével, látszólag élni tud. Igen. És most már több mint 50%-a a bevételeinek nem állami forrás, hanem effektív piaci alapú, sportpiaci
erre
alapú.
Mondják, hogy legalább a Fradi fel tud mutatni igen. valamit, míg a többieknél azért ott nagy kérdés van.
Hát mert csak hogy hol van az üvegplafon, ugye azért kérdezgetem ezt, hogy feszegessem, Fradina... hogy bizonyos szempontokból hol van az üvegplafon.
De Fradinak talán én úgy gondolom, hogy a Fradinak mondjuk esetleg egy 8-at döntő az, ami is.
Na de mennyi kell ehhez?
Nem tudom, hogy
ennek
nem biztos, hogy
a
nem biztos, hogy több pénz kell szerintem ahhoz már.
Hanem amiket felsoroltál, hogy egy szerencsés, nagyon jó teljesítmény, egyéni teljesítmény.
Együttállás. Pont megveszed a játékosokat, és pont bele nyúlsz.
Hát végül is volt 8-at döntőbe tavaly, igaz?
De hogy körülbelül, tehát annál tovább azért már nagyon nehezen, de szerintem ez látszik azért a Konferencia Liga végső szakaszain is azért, és az Európa Ligában is, hogy nézzük meg, hogy kik játszanak a végén.
Hát most kik érkeznek meg a 16 közé, ugye?
Igen. Tehát azért veretes, itt a végén megmaradt az a szint, ami azt mondott, hogy ezért leülsz egy, nem tudom, de Serie A vagy Premier League-nek, hát szürke középcsapat,
aztán akár szürke sima BL, az ilyen BL csoportkörös, vagy BL egyenes kiesési szakaszos
vagy LKL-ben.
A vége, igen.
Valahol körülbelül, tehát ennél egy körrel tovább van, és szerintem ott van az. Annál tovább jutni, nem csak a Fradinak, hanem szerintem bárkinek ebből a régióból, vagy akár a Balkánról óriási bravúr.
Ma már megszűntek azok a bravúrok, mint a Dinamo Bukarest, meg ugye amelyik bajnok csapatok Európa kupája döntőt játszott. Vagy Steaua, bocsánat, igazad van, igen.
Vagy Sveno Azda,
igen. Hát ezek már csak álmok. Jó, hát kedves hallgatók, reméljük, hogy sikerült hozzáadnunk a Fradi európai kupa szerepléséhez, a Fradi jelenéhez, illetve kicsit más távlatokba helyezni ezt a ferencvárosi futballt, nagyobb totálban látni.
Jöhet a derbi
hétvégén.
Legalább nem lehet sokat lógatni a fejét
lesz.
Játékosnak. De ez ilyen szempontból az játékosnak azért jó, nem? Egy ilyen azért kiesés után azért van mire megint pörögni.
Abszolút. Dibasz nyilatkozata, abszolút adom, az teljesen. Te ott az egyet tudok vele érteni. Itt nincs miről beszélni azért egy Újpest elleni rangadó, az ott nem kell.
Igen, azt mondta, hogy nincs idő itten gondolkozni, mert jön az Újpest, és az legalább újra ad egy inspiráció.
Lehet, hogy sokat el fog árulni mondjuk a csapatkarakterről, hogy erre hogy reagál. Ne felejtsük el persze, hogy a derbi mondjuk, vagy minden magyar mérkőzésen azért a Fradi nyilván annyival erősebb, legalább, mint amennyivel most az olimpiákhoz erősebb volt a Fradinál.
Igen. Annyit még engedjetek meg, hogy elmondjak itt az adás végén, és külön gratuláljak egyébként Salai Rolandnak, aki két pazar gólt lőtt, és tovább lőtte a Lens ellen a Freiburgot, és hát Bola Bendegúznak is, aki szintén tovább jutott a svájci csapatával. Attila, Geri, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
És jövő héten hallgassatok, mert új témával jelentkezik az Itzer. Sziasztok!